Mózes első könyve 29., 30. és 31. fejezet. Jákob azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére. És látta, hogy egy kút volt a mezőn, és három nyúnyáj heverészett mellette. Abból a kútból itatták a nyájakat, és a kút száján egy nagy kő volt. Amikor minden nyájat összetereltek, akkor szokták elgördíteni a követ a kút szájáról, hogy megitassák a juhokat, azután vissza szokták tenni a követ a kút szájára. Jákob ezt mondta nekik. Hová valók vagytok, barátaim? Azok azt felelték. Hárániak vagyunk. Akkor megkérdezte tőlük. Ismeritek-e Lábánt, Náhor fiát? Azt felelték. Ismerjük. Majd ezt kérdezte, jól van-e? Azok így feleltek, jól van. Nézd, a leánya Ráhel éppen itt jön a juhokkal. Isten Jákobbal volt. Ő vezette el Jákobot arra a helyre, és úgy intézte, hogy Jákob éppen akkor érjen oda, amikor megérkezik unokatestvére Ráhel, édesapja juhait terelgetve. Mint látjuk, a fent említett kút száját hatalmas sziklával fették be. Először minden nyájat odatereltek, és csak utána távolították el a követ, hogy az állatok csillapíthassák szomjukat. Éppen kora délután volt, és sok ember gyűlt már össze a kút körül. Úgy tűnik azonban, hogy a kút száját elzáró kő olyan nehéz volt, hogy csak több ember összefogásával lehetett a kútról leemelni. Meg kellett tehát várni, amíg elegen összegyűlnek, hogy a követ egyáltalán meg tudják mozdítani. Akadtak olyanok, akik a többieknél hamarabb érkeztek, mintha itt is az az íratlan szabály érvényesült volna, hogy az állatokat érkezési sorrendben itatják. A korán érkezők tehát ott heverésztek a kút körül, és először is várták, amíg elég pásztor gyűlt össze a kő eltávolításához, majd pedig azt is megvárták, amíg mindenki más is megitatta állatait, hogy közös erővel ismét elzárhassák a kutat a súlyos kővel. Jákob mindeközben szóba elegyedett a kút körül összeverődött emberekkel. Lehet, hogy éppen azt nem értette, miért érkeztek olyan korán, vagy miért heverésznek a kút körül. Jákob megkérdezte tőlük, hogy ismerik-e Lábánt, a többiek pedig rámutattak lányára Ráhelre, aki éppen akkor ért oda a kúthoz. Ekkor ő így szólt. Hosszú még a nap, nincs itt az ideje, hogy betereljék a jószágot. Itassátok meg a juhokat, aztán menjetek, legeltessetek. De azok ezt felelték. Nem tehetjük, amíg minden nyájat össze nem terelnek, és el nem gördítik a követ a kút szájáról, hogy megitathassuk a juhokat. Még beszélgetett velük, amikor megérkezett Ráhel az apja juhaival, mert ő legeltette azokat. Amikor Jákob meglátta Ráhelt, anyja bátyjának, Lábánnak a leányát, és anyja bátyjának, Lábánnak a juhait, odalépett Jákob, elgördítette a követ a kút szájáról, és megitatta anyja bátyjának, Lábánnak a juhait. Jákobnak igencsak nagy erőre lehetett szüksége, hogy a követ elgördítse, hiszen ne feledjük, hogy a pásztorok általában közös erővel tudták megnyitni ezt a kutat. De bámulatos, hogy mire képes az ember, hogyha kellően motivált. Jákob tehát egymaga elgördítette a követ. Jákob azután megcsókolta Ráhelt, és hangos sírásra fakadt. Jákob elmondta Ráhelnek, hogy ő rokona apjának, mert Rebekának a fia. A leány ekkor elszaladt, és elbeszélte azt apjának. Amikor Lábán hallotta a hírt Jákobról, húgának a fiáról, eléje futott, megölelte, megcsókolta, és bevezette a házába. Ő pedig elmondott mindent Lábánnak. Lábán ezt mondta neki. Bizony az én csontom és húsom vagy te. Jákob aztán ott lakott nála egy hónapig. Akkor Lábán ezt mondta Jákobnak. Ha rokonom is vagy, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem, mi legyen a véred. Figyeljük meg, hogy Lábán megengedi, hogy Jákob határozza meg saját bérét. Volt pedig Lábánnak két leánya. A nagyobbiknak a neve Lea, a kisebbiknek a neve Ráhel. Lea gyenge szemű volt. Egyesek szerint ez arra utal, hogy kék szeme volt, nem pedig sötétbarna, amit erősebbnek tartottak. Ráhel pedig szép termetű és szép arcú volt. Ezért Ráhelt szerette meg Jákob, és ezt mondta. Szolgálok neked 7 esztendeig a kisebbik lányodért, Ráhelért. Akkor tehát az volt a szokás, hogy a férfinak mátkapénzt kellett fizetnie feleségéért. Ebben a kultúrában mind a mai napig megmaradt ez a szokás. A mátkapénz tulajdonképpen a feleség jövőbeli hozományának számított. Ha ugyanis a férj nem bánik jól a feleségével, a feleség pedig kénytelen elhagyni a férjét, vagy éppen a férj válik el tőle, akkor a mátkapénz biztosítja azt, hogy a feleség ne maradjon nincstelen. A mátkapénzt az édesapja felelőssége volt gondosan elraktározni, és megőrizni lányának, hogy legyen miből megélni a jövőben, hogyha az átolyra fut a házassága. Ne feledjük, hogy Jákob semmit sem vitt magával, amikor elhagyta otthonát, sétabotján kívül nem volt semmije. Nem volt tehát mátkapénzre valója sem, de annyira beleszeretett Ráhelbe, hogy hajlandó volt 7 éven át szolgálni Lábán házában, hogy a 7 évi szolgálat nyeressége szolgálhasson mátkapénzül. Abban a 7 évben, amikor Jákob Lábán szolgálta Ráhelért, Isten annyira megáldotta Jákobot, hogy Lábán vagyona egyre gyarapodott. Lábán a Jákob munkájából befolyt nyerességet lánya mátkapénzeként kellett volna félretegye, Lábán azonban nem tette ezt. Ehelyett egyszerűen csak sajátjának tekintette azt, és nem törődött lánya jövőjével. Jákob tehát egyességre lépett Lábánnal, hogy 7 éven át szolgál neki, fiatalabb lányáért, Ráhelért. Lábán ezt felelte. Jobb, ha hozzád adom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam! Így szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Utána Jákob ezt mondta Lábánnak. Add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá. Vegyük észre, hogy Lábán a 7 esztendő elteltével nem adta át Jákobnak automatikusan a lányát, hanem Jákobnak külön kérnie kellett, hogy teljesítse ígéretét. Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját és lakodalmat rendezett. És akkor tájt körülbelül 7 napig folyt egy ilyen dínomdánom. De amikor este lett, fogta lányát Leát, és őt vitte be hozzá. És ne feledjük, hogy a nő arca gondosan el volt takarva. Jákob be is ment hozzá. Lábán a szolgálóját, Zilpát, leányának Leának adta szolgálóul. Jákob csak reggel látta, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak. Mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt. Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az elsőszülött előtt adják férhez. Törzsd el ezt a lakodalmi hetet, vagyis a mézes hetet, aztán neked adjuk amaszt is a szolgálatodért, ha másik 7 esztendeig szolgálsz nálam. Biztos vagyok benne, hogy ebben a helyzetben Jákobnak önkéntelenül is eszébe jutott, hogyan csapta be korábban tulajdon testvérét, amikor úgy tett édesapja előtt, mintha ő lenne Ézsau. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ennek itt klasszikus példáját láthattuk. Jákob saját testvérének adta ki magát, megtévesztette apját, bement hozzá és részesült Izsák áldásában, most pedig vele is szinte ugyanezt történik. Az apósa ugyanezt műveli vele. Jákob 7 éven át szolgált, hogy összegyűjtse a mátkapénzt, erre Lábán a másik lányát adja oda neki. Ebben a történetben sok megválaszolatlan kérdés van. Hol volt például Ráhel? Vajon erővel kellette őt valahová elrejteni? És vajon hogyan érezhette magát Lea ebben a helyzetben? Biztosan tudta, hogy mit szól majd Jákob, amikor reggel felébred, és meglátja maga mellett Leát. Így Lea is nehéz helyzetbe került, hiszen amikor Jákob akkor éjjel szeretkezett vele, Lea mindvégig tudta, hogy Jákob azt gondolja, hogy Ráhellel hál. Egyiküknek sem volt könnyű, és a helyzet komoly feszültséget eredményezett. El kell azonban ismernünk, hogy Jákob meglehetősen jól kezelte Lábán tettét. Mert képzeld csak el, hogy te hogyan reagáltál volna, ha veled történik mindez. Elképzelhető, hogy Jákob a múltbeli tettei miatt tanúsított hasonló helyzetben igencsak nagy megértést. Ha valóban az lett volna a szokás, hogy először az elsőszülöttet kell férhez adni, akkor Lábánnak ezt közölnie kellett volna Jákobbal, még a 7 éves időszak elején. Lábán azonban megpróbál minden lehetségest kifacsarni Jákobból. Miközben Jákob jól tűri a megpróbáltatásokat, és hajlandó még 7 évig szolgálni Ráhelért, hogy Lea ne érezze magát kevesebbnek Jákob szemében. Ha azonban Jákob kezdettől fogva tudta volna, hogy Leát kapja meg először, valószínűleg nem lett volna hajlandó 7 teljes éven át szolgálni érte, hiszen Jákobot nem Lea, hanem Ráhel érdekelte. Összességében azonban Jákob jól tűrte a nehézségeket, sokkal jobban, mint például én tűrtem volna ezt hasonló helyzetben. Jákob úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt a leányát feleségül. Vagyis Jákobnak nem kellett újabb 7 évet várni a Ráhelre, hanem már a következő héten feleségül vehette, bár még 7 évig Lábánnak kellett szolgálnia, hogy összegyűjtse Ráhelért a mátka pénzt. Lábán a szolgálóját Bilhát leányának Ráhelnek adta szolgálóul. Jákob bement Ráhelhoz is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát. Így szolgált Lábánnal még másik 7 esztendeig. Az igében itt poligámiával találkozunk, ha azonban tovább olvasunk, azt is látni fogjuk, hogy milyen nehézségekkel jár egy ilyen kapcsolat. A két feleség folyamatosan rivalizált és féltékenykedett. Néhány évvel ezelőtt egy szociológiai előadáson, az egyik kaliforniai egyetemen a professzor megkérdezte tőlünk, hogy vannak-e a poligámiának előnyei. Én voltam a legidősebb a csoportban, a legtöbb hallgató még fiatal is egyedülálló volt. Ők semmi előnyét nem látták a poligámiának, én viszont jelentkeztem és mondtam, hogy én bizony látok néhány előnyt. Például, ha az embernek van egy rendkívül ügyes felesége, aki kiváló titkárnő, illetve még pár ugyanolyan ügyes és dolgos felesége, a férnek nem is kell dolgoznia, hanem nyugodtan hátradőlhet és élvezheti az életet. Mindamellett azonban azt is látom, hogy milyen komoly negatívumokat hordoz magában a több nejűség. És számomra ezek az érvek elegendőek ahhoz, hogy soha ne akarjak poligámiával kísérletezni. Ezen a ponton azt látjuk, hogy a Biblia nem emeli fel a hangját keményen a poligámia ellen, mert abban a kultúrában a több nejűség elfogadott volt. Ugye mondanom sem kell, hogy a poligámia Salamon életében ért el a tetőfokát, az új szövetségben viszont már nem volt elfogadott. A korai egyház születésekor a poligámia már tiltott dolog volt. A gyülekezetet csak olyan férfiak vezethették, akiknek egy felesége volt, és akik képesek voltak megfelelően gondoskodni családjukról. Eközben azonban a szeretők és a kurtizánok még mindig teljesen elfogadottnak számítottak a görög és a római kultúrában. Jákob több nejűségéből komoly problémák fakadtak. Elkezdődött a rivalizálás és a féltékenykedés. Jákob jobban szerette Ráhelt, mint Leát, és ez nehéz helyzetet eredményezett, hiszen Leának ez biztosan fájt. De az Úr látta Lea megvetett voltát, és megnyitotta az ő méhét, Ráhel ellenben meddő maradt. Lea teherbe esett, és fiút szült. Rúbennek nevezte el, mert azt mondta. Meglátta az Úr nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. Hát nem szomorú az, amit Lea mond. Érzi, hogy Jákob nem szereti igazán, így ő azt gondolja, hogy ha fiút szül neki, Jákob végre őt is szeretni fogja. Lea nagyon vágyik Jákob szeretetére. És amit itt látunk, tulajdonképpen a több nejűség tragikus mellékterméke. Azután ismét teherbe esett, fiút szült és ezt mondta. Bizony meghallotta az Úr, hogy milyen megvetett vagyok. Ezt ne szó szerint értelmezzük, mert Jákob nem gyűlölte a feleségét, bár nem is szerette annyira, mint Ráhelt, vagyis kevésbé szerette. Bizony meghallotta az Úr, hogy milyen megvetett vagyok, azért adta nekem ezt is. És elnevezte őt Simeonnak, ami azt jelenti, meghallotta. Majd újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta. Most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert 3 fiút szültem neki. Ezért nevezte előtt Lévinek, ami ragaszkodást jelent. Megint teherbe esett, fiút szült, és azt mondta. Most már hálát adok az Úrnak. Ezért nevezte előtt Júdának, ami dicséretet jelent. Azután nem szült egy ideig. A fiúk nevei mutatják, hogy mennyire vágyott Lea arra, hogy elfogadják és szeressék őt. Ezek a fiúk valószínűleg egymás után egy-egy év különbséggel születtek. Amikor Ráhel látta, hogy ő nem tud szülni Jákobnak, féltékeny lett Ráhel a nénnyire, és ezt mondta Jákobnak. Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok. Jákob haragra gerjedt Ráhel ellen, és így szólt. Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét? Itt azt látjuk, hogy kemény szavak és viharos érzelmek dúlnak férj és feleség között, mert Ráhel szégyelte magát meddősége miatt. Ő pedig ezt felelte. Itt van Bilha, a szolgálom, menj be hozzá, és ha majd a térdemen szül, az ő révén nekem is lesz fiam. Így adta hozzá feleségül Bilhát, a szolgálóját, Jákob pedig bement ahhoz. Bilha teherbe esett, és fiút szült Jákobnak. Akkor azt mondta Ráhel, ítélt ügyemben az Isten, meghallgatta szavamat, adott nekem fiút. Ezért nevezte előtt Dánnak, ami ítélő bírót jelent, a Dániel pedig azt jelenti, hogy Isten a bíró. Megint teherbe esett Bilha, elképzelhető, hogy egy időben zajlott ez Lea terhességével, Ráhel szolgálója, és másik fiút szült Jákobnak. Ráhel azt mondta, Isten volt velem a küzdelemben, amikor a nénémmel küzdöttem, és győztem is. Ezért nevezte előtt Naftalinak, ami küzdőt jelent. Amikor látta Lea, hogy egy ideje nem szült, fogta szolgálóját Zilpát, és feleségül adta Jákobhoz. A két testvér tehát egyre csak verseng egymással. És Zilpa, Lea szolgálója, fiút szült Jákobnak. Akkor ezt mondta Lea, szerencsém van. Ezért nevezte előtt Gádnak. Zilpa Lea szolgálója másik fiút is szült Jákobnak. Akkor ezt mondta Lea. Boldog vagyok. Bizony boldognak mondanak engem a leányok. Ezért nevezte előtt Ásérnak. Egyszer Ruben búzaratáskor kint járt a mezőn, aki körülbelül 7 éves lehetett, ő volt a legidősebb fiú, mandragórát talált, ami egy kis narancssárga gyümölcs volt, amely bokron nőtt. A mandragóráról azt tartották, hogy szépítő hatású, illetve serkenti a termékenységet. Ezt azért szerelem almának is nevezték. Mandragórát talált, és elvitte anyjának Leának. Ráhel ezt mondta Leának. Adj nekem fiad mandragórájából. Valószínűleg abban reménykedett, hogy az termékenyé teszi majd. Ő pedig azt felelte neki. Talán keveslet, hogy elvetted a férjemet? A fiam mandragóráját is el akarod venni? Ráhel azt mondta. Veled hálhat az éjszaka a fiad mandragórájáért. Amikor Jákob megjött este a mezőről, Lea eléje ment, és ezt mondta. Én hozzám jöjj be, mert bérbe vettelek a fiam mandragóráján. És vele hált azon az éjszakán. Itt ismét elénk tárulnak a poligámia hátulütői. Arról ugyan nem olvashatunk, hogy Jákob panaszkodott volna, mert valószínűleg jót tett az egójának, hogy a két felesége érte veszekedett. Isten pedig meghallgatta Leát, aki teherbe esett, és 5. fiút szült Jákobnak. Akkor ezt mondta Lea. Megadta Isten annak a bérét, hogy szolgálómat a férjemhez adtam, ezért elnevezte őt Isakárnak. Megint teherbe esett Lea, és 6. fiút szült Jákobnak. És ezt mondta Lea, megajándékozott engem az Isten szép ajándékkal. Most már velem lakik a férjem, mert 6 fiút szültem neki. ezért nevezte előtt Zebulonnak. Azután lányt szült, és Dinának nevezte el. Nem tudjuk, mennyi lányt szült még Lea Jákobnak, de azt tudjuk, hogy Jákobnak több lánya is volt, akiket később említ az ige, bár névtelenül. Dina Jákob egyedüli lánya, akit nevén is nevez az ige, és vele is csak azért találkozunk itt, mert később fontos szereplőjévé válik a történetnek. A lányok nevét ekkortájt nem jegyezték fel, mert a lánygyermekeket nem tartották annyira értékesnek, mint a fiúgyermekeket. Amikor egy asszonynál megindult a szülés, a hozzátartozók összegyűltek, és mindent előkészítettek egy pazar lakomához. Ha fiú született, hatalmas dinomdánom következett, ha viszont lány jött a világra, mindent összecsomagoltak és hazamentek. Ezek a meggyőződések és kulturális beidegződések tulajdonképpen Jézus Krisztuson keresztül változtak meg. Ő juttatott el bennünket arra a pontra, hogy senki nem áll egy másik ember felett, hanem minden és mindenekben Krisztus. Csodálatos, hogy Jézus Krisztuson keresztül nem csak a nemek egyenlőségére döbbenhetünk rá, hanem arra is, hogy minden ember egyenlő. Isten gyűlöli azt, amikor valaki többre tartja magát másoknál, és szeretné, ha tudatosítanánk, hogy egyenlőek vagyunk, és nincs különbség ember és ember között. Pál is rámutat arra, hogy mindannyiunkban vannak hasonlóságok. Mindannyian vétkeztünk, mindnyájan híján vagyunk Isten dicsőségének, és mindannyiunknak szüksége van a megváltóra, Jézus Krisztusra. Krisztusban már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mindenki egyenlő Jézusban, és mindannyian egyek vagyunk ő benne. Krisztus csodálatos dolgot tett értünk. Elvezetett bennünket arra a felismerésre, hogy minden ember értékes, és Jézus szemében mindannyian kimondhatatlanul értékesek vagyunk. Olyannyira, hogy azt mondta. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Isten itt a te lelkedről is beszél. Neki fontosabb a te lelked az egész világnál. Isten szemében tehát kimondhatatlanul értékesek vagyunk mindnyájan. Megemlékezett Isten Ráhelről is, meghallgatta Isten és megnyitotta a méhét. Teherbe esett, fiút szült, és ezt mondta. Elvette Isten a gyalázatomat, és elnevezte Józsefnek, ami azt jelenti hozzáadni. Ráhel reménykedett, hogy Isten további fiakat is ad neki, József neve tehát kifejezi Ráhel szívének reménységét, hogy több fiút is szülhet majd a jövőben férjének. És ezt mondta. Adjon nekem az Úr még másik fiút is. Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákob azt mondta Lábánnak. Bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre. Ezen a ponton Ruben a legidősebb fiú 7 éves lehetett, mind a 12 fiú tehát egy 7 éves időszakban született. Jákob megkéri Lábánt, hogy engedje őt hazamenni a szülőföldjére. Bár végül Jákob még további 6 év szolgálatra kötelezi el magát Lábánnál. Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked. Hadd menjek el, hiszen te tudod, hogy mennyit dolgoztam nálad. Lábán azt felelte neki. Bárcsak jó indulattal néznél rám. Megtudtam a jelekből, hogy te érted áldott meg engem az Úr. A jelek kifejezés helyén az eredetiben olyan szó szerepel, ami arra enged következtetni, hogy Lábán pogány isteneket imádhatott, tőlük kért tanácsot, és megértette, hogy Isten Jákob miatt áldotta meg őt. És ezt mondta. Szabd meg a bért, amivel tartozom, és én megadom. Jákob azt felelte neki. Te tudod, hogyan szolgáltalak, és mivé lett nálom a jószágot. Az a kevés, amit volt eljövetelem előtt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az Úr a lábam nyomán. De mikor teltek már valamit a magam családjáért is? Más szóval tehát Jákob emlékezteti Lábánt, hogy amikor megérkezett hozzá, Lábánnak csak egy aprócska nyája volt, De Jákob odaadó szolgálatán keresztül azonban Lábán meggazdagodott, és hatalmas állatállományra tett szert. Ekkor ő azt mondta, mit adjak neked? Jákob így felelt. Nem kell adnod nekem semmit, ha megteszed ezt az egyet. Tovább legeltetem és őrzöm a nyájadat. De ma végigjárom egész nyájadat. Különíts el abból minden pettyes és tarka bárányt, minden fekete bárányt a juhok közül, míg a kecskék közül is a tarkát és a pettyest. Ez legyen a bérem. Az mutatja meg, hogy igaz ember vagyok-e, ha majd amikor eljössz megnézni a béremet, lopott jószág lesz nálam mindaz, ami nem pettyes vagy tarka a kecskék között, és nem fekete a juhok között. Lábán ezt mondta. Jó, legyen úgy, ahogy mondod. És elkülönítette még azon a napon a csíkos lábú és tarka bakokat, minden pettyes és tarka kecskét, mindazt, amelyiken valami fehérség volt, és minden feketét a juhok közül, és a fiaira bízta. Majd három napi járóföldet hagyott maga és Jákob között. Jákob pedig tovább legeltette Lábán többi juhait. Jákob tehát azt kéri, hadd különítse el magának a pettyes és tarka példányokat, Lábáné pedig legyenek az egyszínű példányok. Úgyhogy Lábán még aznap külön választotta az állatokat, és három napi járóföldet hagyott maga és Jákob között, hogy állatai ne keveredhessenek a most már Jákobhoz tartozó állatokkal. Maga Jákob mindezen keresztül lényegében azt mondta, Isten lesz majd az, aki megáldja őt. Övé volt Isten ígérete, amely így szólt. Menj és megáldalak. Isten megígérte neki, hogy megáldja őt, Jákob tehát biztos volt abban, hogy Isten ígérete beteljesedik. Másrészt azt is látjuk, hogy értett az állattenyésztéshez, hiszen egész életét állatok között töltötte, így tudta, hogy melyek a domináns jegyek, és az évek során összegyűjtött tudását állatállományának gyarapítására használta. Az mutatja meg, hogy igaz ember vagyok-e, vagyis Jákob az egészet az Úrra bízta, és azt mondta, hogy Isten majd bebizonyítja, hogy ő igaz emberként jár el. Lábán tehát beleegyezett Jákob kérésébe, majd pedig három napi járóföldet hagytak egymás között. Jákob vágott gyenge nyárfa, mandulafa és palántafa vesszőket, és fehér csíkokat vágott beléjük, úgyhogy kilátszott a vesszők fehérje. És odarakta a kecskenyáj elő a csíkos vesszőket a vájukba és az itatókba, ahová inni járt a nyáj. Mert akkor szoktak pározni, amikor inni jártak. Ott párzott a nyáj a vesszők előtt, és ezért csíkos lábúakat, pettyeseket és tarkákat ellett a nyáj. Azután külön választotta Jákob a juhokat, és szembefordította a nyájat Lábán csíkos lábú és fekete nyájával. Így szerzett magának külön nyájakat, amelyeket nem eresztett Lábán juhai közé. Valahányszor a nyáj fejlettebb állatai párzottak, odarakta Jákob a vesszőket a vájukba a nyáj elé, hogy a vesszőket látva pározzanak. De amikor satnya volt a nyáj, nem rakta oda, úgyhogy Lábánnak jutottak a satnyák, Jákobnak pedig a fejlettebbek. Így ez az ember egyre gyarapodott, lett neki sok nyája, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara. Egyesek szerint Jákob a csíkos vesszőkkel azt próbálta befolyásolni, hogy milyen kicsinyeket eljenek az állatok. Párzott kifejezés az eredetiben azt jelenti, hogy tüzelt, azt pedig tudjuk, hogy ha valami csíkosat helyezünk az állatok elé, ez párzásra indítja őket. Jákob tehát valószínűleg inkább párzásra akarta ösztönözni az állatokat a csíkos vesszővel, nem pedig valamilyen formában befolyásolni, hogy milyen fajta kicsinyeket eljenek. Az állatok génállományát ismerte, és tudta, hogy melyek a domináns gének, Jákob agyafurt volt, és pontosan tudta, hogy mit tesz, így az erősebb, egészségesebb példányokat párosztatta, a gyengébb, satnyább példányok pedig Lábánhoz kerültek. Ebben az üzletben tehát Jákob járt jobban. De Jákob meghallotta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták. Elvette Jákob mindazt, ami apánké volt, apánkéból szerezte minden gazdagságát. Lábán fiai azt mondogatták, hogy mindaz, ami a Jákobé, tulajdonképpen az édesapjuké volt, Jákob pedig csak ellopta ezt az édesapjuktól. pedig nem így történt, hiszen Lábán maga kötött egyességet Jákobbal. Lábán fiai azonban irigykedtek, mert Jákob nagy, erős és egészséges állatállománnyal rendelkezett. Lábán arcán is látta Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt. Akkor ezt mondta az úr Jákobnak. Tér vissza atyáid földjére, a rokonaidhoz, és én veled leszek. Üzente át Jákob, és kihívatta magához Ráhelt, és leállt a mezőre a nyájhoz. Nem akart velük otthon a sátrukban beszélgetni erről a fontos kérdésről, ahol könnyen kihallgathatták volna a beszélgetésüket. És ezt mondta nekik. Látom apátok arcán, hogy nem olyan hozzám, mint azelőtt, pedig az én atyám istene volt velem. Ti tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat. De apátok csalt meg engem, és tízszer is megváltoztatta a béremet. Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozzon nekem. Ha így szólt, a pettyesek lesznek a béred, az egész nyáj csíkos lábúakat ellett. Így vette el Isten apátok jószágát, és nekem adta. Mert a nyáj párzása idején álmomban föltekintettem, és azt láttam, hogy a nyájban párzó bakok csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák. Akkor ezt mondta nekem álmomban az Isten angyala. Jákob, és feleltem, itt vagyok. Azt mondta. Tekints föl és lásd meg, hogy a nyájban párzó bakok mind csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák. Mert láttam mindazt, amit Lábán tett veled. Én vagyok Bétel istene, ahol szent oszlopokat kentél föl, és fogadalmat tettél nekem. Most készülj, menj el erről a földről, és tér vissza szülőföldedre. És érdekes, hogy Isten emlékezteti Jákobot, hogy ő Bétel istene. Ő az, akivel ott Bételben találkozott. Ekkor megszólalt Ráhel és Lea, és ezt mondták neki. Van-e még valami részünk vagy örökségünk apánk házában? Vagyis azt mondják, hogy édesapjuknál nincs semmiük, mert apjuk felhasználta mátka pénzüket, és nem őrizte azt meg nekik. Nem számítunk-e idegeneknek? Hiszen eladott bennünket, és a vételárat egészen elköltötte. Különben is a miénk és a fiainké mindaz a gazdagság, amit elvett Isten apánktól. Azért tégy úgy mindent, ahogyan Isten mondta neked. Ekkor Jákob fölkelt, föltette gyermekeit és feleségeit a tevékre. Elhajtotta minden jószágát és minden szerzeményét, amit szerzett, a Padan Aramban szerzett jószágát és vagyonát, hogy elmenjen apjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. Amikor Lábán elment a juhait nyírni, Ráhel ellopta apja házi bálványát. Így szedte rá Jákob az Arám Lábánt. Nem mondta meg neki, hogy el akar menni, hanem elment mindenével. Fölkerekedett, és átkelt a folyamon, és Gileát hegysége felé tartott. Gileát körülbelül 450 kilométerre helyezkedett el. Erről a hegységről azt kell tudnunk, hogy a Galileai tenger nyugati partvidékén húzódó hegylánc. Jákob tehát fogta mindenét, amilyen csak volt, és útnak indult titokban Gileát hegysége felé. Persze ekkora családdal és ilyen kiterjedt állatállománnyal igen lassan haladt előre, körülbelül naponta 25-30 kilométert tudtak csak megtenni. Jákob jó indulási időpontot választott. Lábán éppen elment a juhait nyírni, és csak 3 nappal később tudta meg, hogy Jákob elment. Jákob és Lábán nyája között egyébként is volt több napi járóföld, ahogy azt korábban láttuk, most pedig Jákob még további 3 nap előnyre tett szert. Lábán nem hagyhatta ott egyik percről a másikra a juhait, valószínűleg olyan gyorsan befejezte a juhak nyírását, amilyen gyorsan csak tudta, majd Jákob után iramodott, és erőltetett menetben utol is érte őket a Gileát hegységnél, körülbelül 450 kilométerre otthonától. Lábán csak 3. nap értesült arról, hogy Jákob elment. Akkor maga mellé vette hozzátartozóit, és 7 napi járóföldön át üldözte, míg el nem érte a Gileát hegységnél. Isten azonban eljött az Arám Lábánhoz álomban azon az éjszakán, és ezt mondta neki. Vigyázz, ne mondj Jákobnak se jót, se rosszat! Amikor Lábán utolérte Jákobot, Jákob már sátrat vert a hegyen. Lábán is a Gileát hegységén vert sátrat hozzátartozóival együtt. Lábán ezt mondta Jákobnak. Mit tettél? engem rászedtél, leányaimat meg elhajtottad, mint fegyverrel ejtett foglyokat. Miért titokban mentél el, és miért szedtél rá engem? Miért nem szóltál nekem? Akkor örömmel, énekkel, dobbal és citerával bocsátottalak volna el. Még azt sem engedted meg, hogy megcsókoljam unokáimat és leányaimat. Ez egyszer balgán cselekedtél. Láván ezt mondja ugyan, de teljesen más cél vezérelte. Azt tervezte, hogy erőszakkal veszi el Jákobtól mindenét. Valószínűleg még az is megfordult a fejében, hogy megöli Jákobot. Isten azonban előző este figyelmeztette Lábánt, hogy se jót, se rosszat ne mondjon Jákobnak. Ami azt illeti, kemény parancs volt ez, így hát amikor Lábán végre megállhat Jákob előtt, színészkedni kezd, és így szól. Miért menekültél el titokban? Szerettem volna megfelelően útjára bocsátani lányaimat és unokáimat. Még azt sem engedted, hogy megcsókoljam őket. Valójában azonban soha nem hagyta volna elmenni Jákobot. Előbb legalábbis mindenétől megfosztotta volna, és nincstelenül küldte volna útjára. Mivel azonban Isten megkötötte Lábán kezét, úgy tesz, mintha megbántódott és megsértődött volna, majd így folytatja. Volna erőm hozzá, hogy elbánjak veled, de atyátok Istene a múlt éjjel ezt mondta nekem. Vigyázz, ne mondj Jákobnak se jót, se rosszat. Ha már minden áron el akartál menni, mivel nagyon kívánkoztál apád házába, miért loptad el a házi istenemet? Jákob erre így felelt Lábánnak. Mert féltem, és azt gondoltam, hogy elveszett tőlem erőszakkal a lányaidat. Jákob félelme pedig jogos is volt, mert Lábán nagy valószínűséggel valóban elvette volna feleségeit és állatait. De akinél megtalálod a házi istenedet, az ne maradjon életben. Hozzátartozóik előtt vizsgáld meg, mi van nálam, és vidd el a magadét. Jákob azt mondja, hogy vigye csak nyugodtan, ami az övé, mert Jákobnak nem kell semmi Lábántól. Jákob ugyanis nem tudta, hogy Ráhel ellopta azt. Bement tehát Lábán Jákob sátrába, Lea sátrába és a két szolgáló sátrába, de nem találta. Azután kijött Lea sátrából, és Ráhel sátrába ment. Ráhel közben fogta a házi bálványt, egy teve nyergébe tette, és ráült. Lábán pedig fölforgatta az egész sátrat, de nem találta. Ráhel ugyanis azt mondta az apjának. Ne haragudjék az én uram, hogy nem tudok fölkelni előtte, mert asszonyok baja van rajtam. Kutatta tehát, de nem találta a házi bálványt. Ekkor Jákob haragra lobbant, és pörölni kezdett Lábánnal. Megszólalt Jákob, és azt mondta Lábánnak. Mi a bűnöm, és mi a vétkem, hogy üldözőbe vettél? Hiszen fölforgattad minden holmimat. Találtál-e valamit, ami a te házadból való? Tedd ide az én hozzátartozóim és a te hozzátartozóid elé. Döntsenek ők kettőnk ügyében. Már 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájatkosait nem ettem meg. Más szóval Jákob mindig vigyázott az állatokra. Sokszor előfordult, hogy a vemhes állatok elvetéltek, ha nem gondoskodtak róluk megfelelően. Jákob azonban olyan gyengéden és odaadóan törődött Lábán állataival, hogy egyik állat sem vetélt el. Abban az időben a pásztornak jogában állt, hogy néha-néha levágjon és megegyen egy-egy állatot a gazdája állományából, Jákob azonban soha nem élt ezzel a jogával. Ezért itt elmondja Lábánnak, hogy milyen odaadóan és fethetetlenül szolgálta őt 20 éven át. Amit a vad széttépet nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kértett számon, meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Amikor egy vadállat széttépett egy juhot, a tetemet a pásztor odavitte a tulajdonosnak bizonyságul, így a pásztornak nem kellett kifizetni az elveszített állatot, a veszteség a tulajdonos terhelte. Jákob azt mondja, hogy ő nem vitt oda Lábánnak egy tetemet sem, hanem maga vállalta a veszteséget. Tőlem kértett számon meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Lábán mindent felszámított neki. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen 20 esztendőn volt a házadnál. 14 évig szolgáltalak két lányodért, 6 évig meg juhaidért. Te pedig 10-szer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám istene, Ábrahám istene és Izsák félelmetes istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Lábán ezt felelte Jákobnak. A lányok az én lányaim, a fiúk az én fiaim, a nyáj az én nyájam, minden az enyém, amit látsz. De tehetnék-e most bármit is a magam leányai ellen, vagy fiaik ellen, akiket szültek? Azért jöjj, kössünk szövetséget egymással, az legyen a tanú közöttünk. Ekkor fogott Jákob egy követ, és fölállította a szent oszlopként. Majd ezt mondta Jákob a hozzátartozóinak. Gyűjtsetek köveket! Azok köveket szedtek, csináltak egy kőrakást, és ettek a kőrakásnál. Azután elnevezte ezt Lábán Jégar száhadutának, Jákob pedig elnevezte Gál-Édnek. Jákob a Héber nevén nevezte el, Lábán pedig az Arámi nevén. Mindkét nyelven azt jelenti, hogy a bizonyság kőrakása. Lábán ugyanis ezt mondta. Ez a kőrakása tanú köztünk, ezért nevezik Gál-Édnek, de Mitzpának is, mert ezt mondta. Az Úr tartson szemmel bennünket, amikor mi nem látjuk egymást. Ha leányaimmal rosszul bánsz, ha leányaimon kívül még feleségeket veszel, nem fogja ugyan látni senki közülünk, de Isten lesz a tanú köztünk. Majd ezt mondta Lábán Jákobnak. Itt van ez a kőrakás és a szent oszlop, amelyet emeltem köztem és közted. Tanú ez a kőrakás és tanú ez a szent oszlop, hogy sem én nem megyek át a kőrakás mellett te hozzád, sem te nem jössz át a kőrakás és a szent oszlop mellett én hozzám rossz szándékkal. Ábrahám istene és Náhor istene, az atyák istene ítéljen felettünk. Akkor megesküdött Jákob atyának, Izsáknak félelmetes istenére, majd áldozatot mutatott be hegyen, és meghívta hozzátartozóit áldozati lakomára. És miután ettek, a hegyen töltötték az éjszakát. Másnap reggel fölkelt Lábán, megcsókolta unokáit és leányait, és megáldotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért lakóhelyére. Az előző fejezet 49. versében szereplő Mitpa kifejezést néha keresztény üdvözlésként szokták használni, ez viszont nagyon szomorú. Csodálatosan hangzik ugyan, hogy az Úr tartson szemmel bennünket, amikor mi nem látjuk egymást, mintha azt mondanánk. Drága barátom, az Úr vigyázzon rád és őrizzen meg téged, amíg viszont látjuk egymást. A Mitpa azonban nem ebben a szövegkörnyezetben hangzik itt el. Vagyis ha jól megnézzük, ezt kommunikálja. Nagy zsivány vagy, de nem tehetek semmit. Te elmész, így többé nem tarthatom rajtad a szememet, ezért Isten tartsa rajtad a szemét, és ha bármi rosszat teszel, Isten sújtson le rád.